Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.
Amen.
Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni! Milyen gyönyörű a szép dicséret! Fölépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izraelt, meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Támogatja az Úr az alázatosokat, de porigalázza a bűnösöket. Zengjetek hála éneket az Úrnak, énekeljetek hárfa kísérettel Istenünknek. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet, mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat, békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged. Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Kijelentette igéjét Jákobnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit. Dicsérjétek az Urat! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, hadd dicsérjünk mi is téged! Mi, akik nem Izraelből valók vagyunk, de akikre kiáradt az az áldás, amiért egykor Izraelt elkülönítetted a népek közül, hogy támasz közülük megváltót, üdvözítőt az egész embervilágnak. És visszavezess a te békességedbe minket, nyugtalan szívű embereket. Azért vagyunk itt, mert valamiképpen te fölindítottál, hogy ezen az estén is jöjjünk igédet hallgatni. Bárcsak nyitva lenne nem csak fülünk, hanem a szívünk is, és bárcsak igéd befogadásra találna bennünk hatalmával, erejével, hogy gyönyörködhess bennünk, mert kegyelmedet fogadjuk be Jézus Krisztusért, félve téged és bánva bűneinket, és fölhagyva a saját önfejűségünkkel, hogy bízzunk a te szeretetedben, ne magunkban, hanem csak is benned, kegyelmed igéjében, Jézus Krisztusban, üdvözítőnkben. Hadd dicsőítsünk téged, mint Istenünket, személyesen, és mint lelki közösség is, szent lelkeddel te tudsz így cselekedni közöttünk, hogy egyenként magadhoz vond a szívünket, megnyugtass kegyelmedben, kijelensd bennünk és nekünk a te fiadat, és közösségbe vonj egymással, mindazokkal, akik egyenlő drága hitet nyertünk, fiadnak, a mi üdvözítőnknek igazságában. Tied az igazság, Istenünk. Nekünk nincs semmi saját igazságunk. Nincs semmi teljesítményünk, amivel magunkat igazolhatnánk. Újra és újra tisztáznod kell ezt velünk. Mert újra és újra hajlamosak vagyunk arra, hogy magunknak tulajdonítsunk dolgokat, eredményeket, szolgálatot, dicsekvést, bármit. Rombold le bennünk minden hamis dicsekvésünket, hogy benned, az élő Istenben dicsekedjünk, Jézus Krisztus által, és az életünk dicsőítsen téged, mint fiad vére által megváltott és feltámadásának ereje által hordozott élet. Amen. Mostani bőti sorozatunknak ezen az utolsó estéjén hallgassuk meg a mára kijelölt igeszakaszt, amint megírva találjuk azt Ézsaiás próféta könyve 58. részében, a 13. és 14. versekben a következőképpen. Ha nem jársz kedveléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kedveléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Amen. Kedves testvérek, jó volt estéről estére együtt igét hallgatni. Nekem magamnak is, mint az egybegyűlt gyülekezet egyik tagjának. És visszagondolva az elmúlt estékre, azt mondhatom magamról is, valahogy úgy vagyok, mint az a benszülött öreg hívő keresztjén, aki panaszkodott a misszionáriusnak, hogy úgy szereti hallgatni az igét, de nem tudja megőrizni mindazt a fejében, amit hallott. Úgy bántotta ez, hogy nem tudja megtartani. Úgy szeretné. Szeretne emlékezni rá, hogy hogy is volt ez, mit is hallottam az igében. De nem megy. És akkor a misszionárius azt mondta neki, fogd ezt a vesszőkosarat, menj le a folyóhoz és hozz a kosárban vizet. Alázatos ember volt ez a benszülött keresztjén, nem kérdezte, hogy mit, miért, ment a kosárral, és jött vissza. Hát persze tudja mindenki, hogy a víz kifolyt a vesszőkosárból. Újra visszaküldte őt a misszionárius a folyóhoz. Megismétlődött a dolog, nem tudom hányszor. És aztán megkérdezte tőle a misszionárius, az öreg hívő benszülött testvértől, hogy na hát, hogy van ez? Hát a vesszőkosár, az nem tudta megtartani a vizet. Így van a te elméddel is. Na de figyeld csak, mi történt közben? A víz átmosta a kosarat. Megtisztult az a vesszőkosár. Hát, ha sok mindent nem is tud megőrizni az elménk már a hallott igéből, de ha a szívünkkel hallgattunk, nem csak a fejünkkel, esetleg elkalandozó gondolatokkal, esetleg nagyon álmos állapotban, még ha álmosan is, de a szívünkkel hallgattunk, akkor ez történik, hogy átmos az ige bennünket. Sok részletet ugyan nem tudunk megtartani mindabból, ami hangzott az eddigi estéken, kezdve onnét, hogy kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon a hangod, mint a kürt, mondd meg népemnek, hogy mi a bűne Jákob házának, hogy mi a vétke. Igen, az elején erről volt szó már is, hogy tisztázódnia kell bennünk, kicsoda az Isten, ki vagyok én, és hogy is áll a vele való kapcsolatom? És aztán jött sorban tovább, hogy milyen bőt is az, ami tetszik az Istennek. Hát nem az, amit mi produkálunk, hanem az, amiben nem csak szövegelünk, hanem tényleg Isten igéjére hallgatunk, és így tagadjuk meg magunkat. Hogy az ő akarata jusson érvényre az életünkben. Sok részletet talán az elmondott történetekből sem tudtunk, és nem tudtam megőrizni. De az Isten igéje átmoshatja elménket és egész lényünket. És szükség van erre, mert annyi a piszok, annyi a sár, annyi a szenny, amit ki kell onnét mosni. Az önzés sara, sokszor mindabban is, amit mi szeretetnek mertünk nevezni, merészeltünk nevezni, aztán az Isten igéje fényében kiderül, hogy az nem az volt. Ott az önzés sara. Abban, amit mi szolgálatnak merészeltünk nevezni, és nem az, hanem a saját ügyködésünk. Ahogy az ige szakasznak, Ézsaiás könyve 58. részének az elején erről is volt szó, hogy nap mint nap keresnek engem, Isten megállapítja, hogy hát úgy gondolják, hogy ők az Isten népe. Szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Szeretnének Istenhez közel lenni, és akkor jön mindaz, amit Isten leleplez. Hogy ti ezt mondjátok, még magatok is elhiszitek, de más a valóság. Hát ilyen az a bőt, ami nekem tetszik. Külsőleg kell mutatni, hogy bőtöl az ember. Nem. Nekem az olyan bőj tetszik, amikor érvényre jut az Isten szabadító akarata. Amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Emlékezetes maradt számomra, hogy Traus Liza néni, akinek történetét, szolgálatát tegnap Györfi Mihály testvérünk is fölemlegette. Valamikor 1983-ban lehetett ez, hogy Békés megyében a helyi gyülekezeti lelkészekkel együtt tartott bőti evangelizációt, és erről az igéről, Ézsaiás könyve 58. részéről. És mi az egyik estén lehettünk ott Csabacsűdön, és akkor hallhattam először az ő szolgálatát, és éppen erről az igéről nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. És ő különösen arról beszélt akkor, hogy mennyi szörnyű bilincs van az emberek életén. Hát ki akarja, hogy részeges legyen valaki, és tönkretegye a családját? Hát nem az ember akarja, az ördög. És beszélt arról, hogy mennyi okkult terheltség, megkötözöttség van emberek életében. A babonák, jóslások, varázslások következtében. Isten pedig szabadulást kínál Jézus Krisztusba. Jézus Krisztus a szabadító. Nem szertartásokat vár tőlünk az Isten, hanem igazi bűnbánatot, amelyben megbánjuk és megtagadjuk minden csökönyösségünket. Istennek igazat adva megbánjuk, megtagadjuk, leleplezzük mindazt, amivel csapdába ejthetett és behálózhatott a sátán is. És mindezt elhagyni akarjuk, úgy, ahogyan csak azáltal lehet, hogy megszabadít az élő Isten. Jézus Krisztus által, mert azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ördögi megkötözöttségből nem tud egyikünk sem szabadulni. Csak Jézus Krisztus tud szabadítani, de ő igen, ő tud szabadítani. Éme most is hangzik az egyházi év bőti időszakában ez az üzenet, de nem csak ilyenkor. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, ezeket is, és más bilincseket is, amikkel egymás lelkiismeretét tudjuk megterhelni. És akkor hadd mondjam tovább, hogy egyikünk se tudja megszabadítani önmagát önmagától. Ettől az álnok, becsavarodott, bűnös természetünktől egyikünk se tudja megszabadítani magát. És mi félelmetesen be tudunk csavarodni a magunk aktivitásába, és azzal zsarolni ám a másikat is. Amikor teológiai hallgatók voltunk, gyakorlati teológiai professzorunk, mi csak így emlegettük őt, hogy grópapa. Sokszor mondta nekünk, hogy a mai emberen mennyire uralkodik a teljesítménykényszer, de minket ez ne sodorhasson magával. Nem a teljesítménykényszer az, amit szem előtt kell tartanunk. Minél több szolgálat, teljesítményképpen elgondolva. És ez az elvárás, meg az az elvárás. Ne a teljesítménykényszer mozgasson. Manapság az egyházi életünkben is úgy tűnik, mintha elfelejtették volna Gróf professzor úrnak ezt az egykori figyelmeztetését. Azok, akik pedig még nála tanulták a gyakorlati teológiát, oly sokan a ma pozícióban lévő vezetők között. Nem teljesíteni kell, valami kényszeres, bepörgéssel, amit csak ahhoz lehet aztán hasonlítani, mint a búgócsigának a pörgése. Kisgyerekként én nagyon szerettem a búgócsigát, lehet, hogy más is így volt vele. Megpörgettük, pörgött, haladt valameddig, aztán mi lett vele? Megállt és földölt. Hát nem ez történik az emberrel, amikor bepörög a teljesítménykényszerbe, megy valameddig a dolog. Épp a napokban olvashattam egy német evangéliumi lapnak, a Festung Treu című lapnak a bevezető cikkét. Lauf, Jézu Jünger, Lauf. Futás, Jézus tanítványa, futás. És erről beszél a cikk. Munka, tevékenységek, feladatok, futás. Tervek, döntések, határidők, futás. Ülések, szolgálatok, szemináriumok, futás. Kötelességek, programok, látogatások, stop. Mert egyszer csak elkövetkezik a kidőlés, a kiborulás. Az Úr nem teljesítménykényszerbe akar bennünket belehajtani, hanem azt akarja, hogy az ő békessége uralkodjék a szívünkben, és legyen erőforrásunk az ő kegyelme annak cselekvésére, amit ő akar. Nem amit mi. Program hátán, műsor hátán. Valahogy össze kéne szedni az embereket, de hát állandóan szét akarnak menni, meg széjjel maradni. Nem. És valahol itt érkezhetünk meg a mai záró ige szakaszhoz. Ha nem jársz kettelésed után, nem az mozgat, hogy neked mi tetszik, szerinted mi a jó. Nem az mozgat, hogy neked mi kedves. A nyugalom napján, az én szent napomon, nem a saját kedved után jársz, hanem a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod utaidat, a te saját utaidat tudnillik. Nem találod meg azt, ami neked kedves. És nem az ügyeidet szövegeled. Akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, és ő fog hordozni. És itt Ézsaiás könyve megmutatja számunkra, hogy mit jelentett volna Isten szándéka szerint Izrael népének is a szombat. Ezen a ponton érdemes egyébként a régi Károli fordításból is felolvasnom ezt az ige szakaszt. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Megüti a fülünket talán. Itt a szombat? Hát arról van szó. De hát mi közünk nekünk a szombathoz? Jól kérdezzük, ha azt mondjuk, hogy az ószövetségi szombathoz mi közünk, mert hiszen az új szövetség népének ezt a drága hírt, üzenetet, tanítást írja Pál apostol, az egykori vakbuzgó zsidó, hogy senki titeket meg ne ítélje, nevésért vagy ivásért, ugye tiszta tisztátalan. Ünnep, újhold vagy szombat dolgában, amelyek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Hát akkor világos, hogy nekünk nem a szombat nappal kell foglalkoznunk. Hát miben? Azzal, ami a szombatnak a beteljesedése. Megnyugodni az Úrba. A magunk búgócsiga aktivitásából, mondjam így, bele zuhanva az Úr kezébe és kegyelmébe. Megnyugodni az Úrba. Aztán ebből jöhet az, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedje. Megnyugodni a magunk munkáitól. Erről olvasunk egyébként a zsidókhoz írt levélben, a 4. részben. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a saját munkáitól, mint Isten a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az engedetlenség hasonló példája szerint. Az engedetlenség példája az, amikor az ószövetségi nép nem hallgatott arra, amit az Úr mondott. Mert annyira belelovalták magukat meg egymást abba, hogy mi hogy gondoljuk az Isten tiszteletet, mi hogy gondoljuk az életet, mi hogy gondoljuk a szolgálatot. Rosszul. Hát ha mi vagyunk a mérce, meg a mi gondolataink, a forrás, a szándékaink forrása, az úgy, ahogy van, rosszul. Isten azt akarja, hogy megnyugodjunk benne. És a szombatnak a beteljesedése, az ószövetségi szombatnak a beteljesedése abban van, amikor Jézus Krisztus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket, én megnyugvást adok nektek. És figyeljük a folytatást is. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. Akkor aztán már nem csak szövegelni fogom, hogy Uram, Uram, és közben a saját akaratomat teszem, és kiderül, hogy mégsem Uram, hanem tényleg Uram lesz ő, aki mindenben az Atya akaratát tette meg. Nem mást. És a mi életünkben is, ha befogadjuk őt, az Úr Jézus, azt fogja cselekedni, hogy az Atya akarata jusson érvényre. Úgyhogy a Krisztus békessége uralkodjék a szívünkben. Ne bepörögjünk a saját munkáinkba, és ne egymást zsaroljuk azzal, hogy lásd én, mit teljesítek, hát te meg mit csinálsz, meg mit nem csinálsz. Már az első keresztény gyülekezetekben is voltak életmódbeli különbségek, de ahol ezek a kegyelemből való életnek az alapján voltak együtt, ott ezek a különbségek eltűrhetők, elviselhetők voltak. A római levelében azért ír Pál apostol ilyet. Abban a helyzetben, ahol zsidó keresztjének, meg pogányokból lett keresztjének éltek együtt. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár éljünk, akár meghaljunk, az Úréi vagyunk. Hát ez a lényeg. Nem az, hogy én mit teljesítek, hanem hogy akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk, és ő mit akar. És benne gyönyörködje. Az imádságaink is akkor lesznek helyén való imádságok, amikor az Úrban való gyönyörködésből fakadnak. Megrendítően csodálatos a 37. Zsoltárban ez. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kérései. Mert akkor olyanok lesznek a szívem kérései, amik az Úrban való gyönyörködésből fakadnak. Azokat bizonnyal meghallgatja az Úr. De azokat, amik a saját önző elgondolásaimból, és igényeimből, és iránkozásaimból fakadnak, azokat ne várjam, hogy majd mindet meg fogja hallgatni az Úr. azt fogja meghallgatni, ami a benne való gyönyörködésből fakad. Egyébként a szombat kérdés kapcsán, ez egy exkurzus csak, behoztam Luther nagy kátéjának a magyarázatát, milyen világosan látta ő is az Ószövetség és az Új Szövetség különbségét. Amikor a harmadik parancsolatról azt írja, hogy ez a parancsolat az ünneplés külső rendje szempontjából csak a zsidókra érvényes. Ez a parancsolat tehát szó szerint értelme szempontjából egyáltalán nem vonatkozik ránk keresztjénekre, mert ugyanolyan külső dolog az, mint az Ótestamentum más rendelkezései is, amelyek bizonyos szokásokhoz, személyekhez, időhöz és helyhez vannak kötve. Krisztus pedig mindezt már szabad tetszésünkre bízta. De magyarázzuk meg az egyszerű híveknek is azt, amit Isten ebben a parancsolatban követel tőlünk. Jegyezd meg, először is olyan testi okok és szükségletek miatt, amelyeket a természetmutatás követel, vagyis azért, hogy az egyszerű népnek, szolgáknak és szolgálóleányoknak, akik egész héten végzik munkájukat és szolgálatukat, legyen egy napjuk pihenésre és felüdülésre is, azután pedig főként azért, hogy ezen a pihenő napon, mert máskor nem volna rá lehetőségünk, alkalmat s időt keressünk az Isten tiszteleten való részvételre. Vagyis arra, hogy egybegyülekezzünk, Isten igéjét hallgassuk, róla elmélkedjünk, azután Isten dicsérjük, neki énekeljünk és imádkozzunk. Ha tehát kérdezik, hogy mit jelent ez, szenteld meg az ünnepnapot, akkor feleld ezt. Az ünnepnap megszentelése azt jelenti, hogy a szentnek tartom. De hát mit jelent az, hogy szentnek tartom? Azt, hogy szentül beszélek, cselekszem és élek. Nekünk keresztjéneknek bizony mindig ilyen ünnepnapot kellene tartanunk. Csupa szent dologgal foglalkoznunk, vagyis minden nap kellene Isten igéjét tanulnunk, szívünkben s ajkunkon hordoznunk. Mivel azonban, mint mondtam, nincs mindnyájunknak idejes nyugalma, az ifjúságért hetenként néhány órát, az egész gyülekezetért legalább egy napot arra kell szánnunk, hogy csak is ezzel törődjünk. Ízelítő volt Luther nagy kátéjából, hogy értette meg a saját helyzetükre a gyakorlatban. Mit jelent az, hogy mi nem vagyunk a szombat parancsolat alatt, de sokkal több, amit kaptunk. Jézus Krisztust kaptuk, ő a mi békességünk. Benne, mert ő feltámadott, és mi a feltámadás napján jövünk össze kiváltképpen, éppen ezért is. Benne minden napunk ünnepi fényt nyer. Nem csak egy-egy nap, minden napunk. És Isten tiszteletté lehet az életünk. Okos, logikus Isten tiszteletté, oda számva magunkat, mire? Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el értelmetek megújulásával, aszerint, hogy megvizsgálhassátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ettől kap ünnepi fényt minden. Ha az Úrban gyönyörködöm, a legegyszerűbb dolgaim közepette is, igen, olvassuk az apostoli levelekbe, akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére. Akármit szóltok, vagy cselekeztek, mindent az Úr Jézus nevében. Hangsúlyos, nem a magam nevében, hanem az Úr Jézus nevében. Hálát adva az Atya Istennek ő általa. Mit akarsz, Ura? Nekünk ezt jelenti, hogy megnyugodni ő benne. Az ő bűnbocsátó kegyelmében békességet lelve Jézus Krisztus által. Mit akarsz, Ura? Ne magamba pörögjek be már újra és újra, aztán még lökjem pörgésbe a másikat is. Mit akarsz, Ura? Ne a munkában keressem adott esetben a mámort, a saját teljesítményemben, a megnyugvást, hanem mindig benned, Uram, és azt tegyem, nem mást, amit te akarsz. Mert az a jó, az a kedves, az a gyönyörűséges. És így lesz az életem áldott. És amikor ezekről szólok, hadd mondjam el nektek, nem csak alkoholrabság van, nem csak kábítószerrabság, nem csak más szenvedélyek rabsága, hanem munkarabság is van. Isten különösen erőteljesen megtanította nekünk ezt. Még Nyáregyházán egy idősebb, nagyon aktív néninek a történetén keresztül. Ez a Márta néni tényleg olyan volt, mint Márta. Sürgött, forgott, szolgálni akart. Na de nem tudok az Úrnak szolgálni, ha nem hallgatok rá. Aztán ebből persze mi lesz? Mária és Márta történetéből emlékeztetlek titeket rá. Elkezd zúgolódni. Elkezd a testvére ellen vádaskodni, meg az Urat is vádolja. Miközben azt gondolja, hogy az Úrnak akar szolgálni abban a nagy nyüzsgésben. Uram, nem törődöl azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatba? És emlékeztek, mit mondott rá az Úr Jézus. Márta, Márta, sok mindenért aggódol, és sokra igyekezel. Pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. És Mária választotta a jó részt. Nem a jobbat, két jó közül, hanem a jó részt. Mária választotta. Mert amikor az Úr Jézus ott volt, és tanítani akarta őket, akkor annak az ideje volt, hogy ráhallgassanak, nem másnak. Amikor az Úr beszélni akar velem, akkor ne én akarjak neki szolgálni. Majd akkor fogok tudni csak neki jól szolgálni, ha előbb hallgatok rá. Hát a mi Márta nénink is, ahogy kezdtem emlegetni, nagyon aktív volt. Volt olyan, hogy saját költségén kimeszeltette a templomot belülről. Nagy munkabírású valaki volt. A családját is belehajszolta a munkába. Fóliázás, piacra járás. És kezdtük észlelni, hogy már a lányának, az otthon lévő lányának is milyen nehéz ez, és az egészsége rá fog menni. És Márta néni is öregszik. És próbáltuk finoman figyelmeztetni, hogy lejjebb kéne adni ezt a nagy munkát. És Márta nénink pedig zokon vette a figyelmeztetést. Persze, hát a bálványát bántottuk. És amikor 1987-ben Rejtő Mária néni ott járt és szolgált közöttünk böjti evangelizáción, meglátogattunk többeket, Márta néniéket is. Márta néni elmondta, hogy mennyiszer megsegítette őt a jó Isten. És ő tudja, hogy vele van az Isten, hát annyiszor megsegített. Rejtő Mária néni olyan csendesen, de számomra döbbenetesen válaszolta erre azt. De kedvesem, ez még nem jelenti azt, hogy te rendben vagy az Istennel. Hiszen meg van írva, Isten jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt is. Teli találat volt a csendesen mondott igen. És a beszélgetés során kiderült, hogy ami Márta nénink a férje halála után a munkában kereste a megnyugvását. És így lett a munka bálvánnyá. És elzárta az Isten békességétől. És amikor ezt a bálványt érinteni mertük, zokon vette. És elfordult. És a hajsza ment tovább, végső stádiumig. Amikor aztán Isten ledöntötte őt lábáról, és rákbetegségben halt meg. És számunkra az is olyan megrendítő volt, hogy értesülve arról, itthon van a kórházból, meg akartuk látogatni, és nem lehetett. Hazaérkeztem Dánszentmiklósi hittanóráról, telefonon bejelentkeztek temetés ügyében Pusztabacsról, fogadni kellett őket. Csak utána mentünk, hogy meglátogassuk Márta nénit. És már nem lehetett, mert negyed órával előbb meghalt. De az utolsó szakaszban a lánya szívét nagyon fölkészítette Isten. És kérte Istentől édesanyja számára a bűnbocsánatot, az Isten kegyelmében való békességet. És aztán a lányával együtt imádkozhattunk. Megrendítő történet számomra. Mennyire bele tud az ember pörögni a saját aktivitásába. És a kettelése az, amit űz, és hajszolja magát, meg másokat is, és azt gondolja, hogy jót csinál, és nem. Azért nem, mert hiányzik az Isten békessége. Az Isten békessége, amely csak ott lehet, ahol meghódol a szív, és összetörik minden hamis öntudat, és minden hamis önigazolás. És összetörik minden teljesítménykényszer is az Isten előtt. Hogy legyen helyette az. Hálát adok kegyelmedért. Hálát adok neked, Istenem, azért, hogy Jézus Krisztus mindent elvégzett értem is. Hálát adok neked, hogy még én is kellettem neked. Hálát adok neked, hogy van számomra bocsánat, van békesség, van megnyugvás, kegyelmedben, igazi. És ez nem lustává tesz, hanem egész másfajta módon tesz majd aktívvá, ha még arra is ad, rendel időt és alkalmakat az Isten. De ezt is ő szabja meg. És akkor lesz egész más értelme, tartalma, valódi értelme és tartalma a szolgálatnak, a munkának, de a csendességnek is, a pihenésnek is, még az ágyhoz kötöttségnek is, mindennek. Mert ott lesz az Isten jelenléte, mert ki fog sugározni az, hogy gyönyörködöm az Úrban, és ő pedig táplál. Úgy, ahogy ő maga mondta ezt meg. Még egy idézetet az elmondottakhoz. Hadd hozzak ide közétek. Amikor arra gondolunk, hogy hogy lehet szolgálni Istennek, hogy lehet valóban az ő gyermekeként, az ő vezetése alatt élni, betölteni az életünk rendeltetését, egyénileg is, közösségileg is. Oswald Chambersnek a Krisztus mindenek felett című áhítatos könyvéből idézte ezt a mondatot Cseri Kálmán nekünk egy lelkészi csendes napon. Az Istennel való magányos, csendes közösségünk mélységétől függ, érte végzett nyilvános szolgálatunk értéke. Nem az az első, hogy nyilvánosan hogy lépünk fel, mit teszünk, mit produkálunk, mit végzünk-e, hogy ennek értéke legyen. Az az Istennel való magányos, csendes közösségünk mélységétől függ. Ha ezzel kezdődött a mai igeszakasz, és annyiszor így van ez a Bibliában, ha, mondja az Isten. És amikor ő mondja azt, hogy ha, abban ott van a lehetőség ajándéka. Ő ad lehetőséget, ő teremt lehetőséget, hogy hallgathatok rá. Hallgathatok rá, hogy ne a magam kénye kedve után menjek sodródjak, pörögjek, aztán a végén kiborulás és kidőlés lesz. Hanem ő mondhassa meg nekem. Kicsoda ő, ki vagyok én, hogyan lehet vele élő kapcsolatom? Hogyan élhetek vele kegyelmében, Jézus Krisztus által a mindennapokban? Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, állíts le minket minden pörgésből, hajszoltságból, teljesítménykényszerből. Hadd találjuk meg azt a békességet, azt a nyugalmat, amely Jézus Krisztusban van elkészítve számunkra is. Bűneinket megbocsátó kegyelmed és felszabadító irgalmad által. Hadd találjuk meg mind azt a megnyugvást, amiről Augustinus is így vallott. Magad számára teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg te benned meg nem nyugszik, ó Uram. Köszönjük, hogy megnyugodhat benned a szívünk. Köszönjük, hogy az, amit Izraelnek a szombat jelentett, a nyugalom napja, az beteljesedett Jézus Krisztusban. Miénk lehet a te békességed, és uralkodhat szívünkben a Krisztus békessége. Hadd legyen így. Állíts le a pörgésünkből. Vezess igazi bűnbánatra, alázatra, hálás hitre, és abból a hitből fakadó új engedelmességre. Engedelmességre a te szavad iránt, hogy megnyugodjunk a magunk ügyködéseitől, és szolgáljunk neked, az élő Istennek, mint megszabadítottak, mint Jézus Krisztus vére árán megmentettek, és feltámadásának ereje által szent lelked hatalmában hordozott emberek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, irgalmas mennyei atyánk, az elmúlt estékért, igédért, amelyet bőségben kaphattunk. Áldunk és hálát adunk neked azért, hogy igéd átmoshatod bennünket, mindazokat, akiknél csak befogadásra talál. Hadd induljunk így tovább, nem a magunk útján, hanem a te utadon, nem a magunk ügyködéseiben, hanem megnyugodva kegyelmedben, betelve békességeddel Jézus Krisztus által, a te utadon, akaratod cselekvésére. Könyörülj rajtunk, amikor annyi tennivaló vár, hadd tudjuk világosan megkülönböztetni, mi a te szándékod, és mi az, ami nem. Könyörülj rajtunk, amikor váratlan események megállítanak. Hadd tudjunk elcsendesedni előtted, s megvallani, szent a te utad, Istenem. Így elcsendesedve kell ezt kimondanunk előtted akkor is, amikor Zsuzsa testvérünk balesetére gondolunk most is annyian, és könyörgünk, esedezünk érte, hálát adunk, hogy megtartottad, és kérünk, te építsd fel lelkében, testében őt is, és te adj nekünk igazi lelki felépülést. Ne legyen romhalmaz a te gyülekezeted, hadd épüljenek újjá az ősi romok, hadd legyen újból tiszta, valódi bűnbánati ébredés. Oda találás Jézus Krisztushoz sokak életében, szent életben járás, bizonságtétel, s a te dicsőítésed. Így áld meg mindenütt a tiédet kérünk, most is könyörgünk üldözött hívő testvéreinkért, hálát adunk tiédnek álhatatosságáért, és könyörgünk, tartsd meg őket. Hálát adunk megtartó irgalmadért, ahogy a mi életünkben is megmutattad, és könyörgünk, tarts meg. Áldunk Krisztus Urunk teste és vére közösségéért, és kérünk, őrizd meg bennünk ennek minden áldását, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád mindenkor, őszintén szeressük embertársainkat, és örvendező reménységgel várjuk visszatérő Urunkat, Jézust. Amen. Testvéreim, elmenve hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot Isten békességet adó szeretetéről. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.